Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profitéhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Sziasztok, szép délután mindenkinek, elindul az Uzsonna Kamat itt a 90.9 Jazzin, délután 4 óra 4 perc van a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
Változatlanul esik a hó, kicsit enyhébb van talán a reggelhez képest, nem?
Változik, mert amikor beerősít, elgyengül.
De hát ugye, ahogy megy le a nap, és megyünk bele az estébe, hogy nyilván egyre hűvösebb, egyre hidegebb lesz, és visszajönnek a 10 környéki mínuszok.
De ennek hónak pontok mindegy, hogy mínusz 5-be esik, vagy mínusz 8-ba, tehát ez most így
teljesen
nem azt nem szoroz.
A villamosváltók valószínűleg ugyanúgy berohadnak majd. Ezzel fogunk foglalkozni egyébként a nemzetközi piaci összefoglalót követően. Andó Gergelyt fogjuk felhívni, a Közlekedési Világ lapcsoport lapigazgatóját, hogy árulja már el, hogy hogy van az, hogyha van nálunk egy kis mínusz, van egy kis hó, akkor miért nem lehet közlekednie a kötött pályás járműveknek, villamosoknak, vonatoknak, és miért van az, hogy ahol rendszeres a hideg, Oroszországban, skandináv országokban, ott ez csak tényleg az extrém időjárási körülmények között fordul elő. Aztán a szlovák eseményekkel is foglalkozunk, majd dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segít minket eligazodni ebben az ügyben, ugye agyonlőttek egy újságírót és a feleségét. Aztán ezek után még plusz kigyulladt az adóhivatal is náluk. Dolgozók sikeresen kimenekültek az épületből, ha jól tudom, nem nagyon volt személyi sérültje a dolognak. De hogy mi folyik ott, meg hogy kik állhatnak, nyilván nem tudni még semmit, arról sem, hogy felbújtás történt-e, vagy micsoda, de hát egy oknyomozó újságírót általában, hogyha erőszakos bűncselekmény áldozata, akkor valaki olyas, valaki jöhet képbe, ugye, aki ellen felderített, vagy akinek az ügyeiben dolgozott. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Aztán óriási médiapiaci felvásárlás licit zajlik, a Sky-t próbálják megszerezni, komoly ralliban a papír egyébként, 20% körüli árfolyamemelkedés az európai televíziós csatorna, illetve az azt működtető vállalat részvényének árfolyamában, úgyhogy erről is lesz szó, és természetesen a közelítve a tőzsde zárásához a szakértőink valamelyikével megbeszéljük a hazai piaci eseményeket, hogyan készül befejezni a napot a budapesti értéktőzsde.
nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna Kamat.
Na kérem, nézzük, hogy mi a helyzet. A budapesti értéktőzsdén csak előjáróban annyi, hogy 8,1%-os a mínusz a BUX-ban, 38.370 pont környékén vagyunk, és 330 pont esés. A nemzetközi hadszintéren, kezdjük akkor Európával, hogy oda beillesszük a BUX teljesítményét. Vegyes a kép, a londoni FTSE az 2,1% pluszban, a frankfurti DAX 2,1% mínuszban, aztán a párizsi CAC 1,1% pluszban, Milánóban is van egy 0,4%-os plusz, a spanyoloknál is felfelé mennek a tőzsdei, de csak egész pici mértékben, 1,1%-nál is kisebb mértékben. Viszont európai sztoriként, ahogy azt beharangoztuk, és ahogy majd pár szót említünk, az európai televíziós cégért, a Skyért vívott harcban, valaki ránéz erre az árfolyam diagramra, tényleg a felrobbanás esete, tehát 1100 penin zárt, vagy 1105-ön tegnap, és ma kinyitott 1300-an, és Pepe-t 1330 penin pörgetik a papírost, úgyhogy itt van az igazi nagy sztori, a nagy pénz.
Amerikában a nyitás után volt egy kicsi plusz, aztán átmentek mínuszba az indexek, és utána megint átfordultak a pozitív oldalra. Itt az volt igazából érdekes, hogy a Nasdaq ma alulteljesítő, tehát a technológia alulteljesítő, ő fordult át az utolsó pillanatban, néhány perccel ezelőtt csak pozitív tartományban. Jelentéktelenek a változások, amúgy 2% a két vezetőindexben, és a Nasdaq pedig ez a plusz nulla az átfordulás után, úgyhogy itt most egy kis pihenőt tartanak a piacok. Ez a legfontosabb, ennyit lehet elmondani erről.
a nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Hát az egyik biztosan az, amivel foglalkoztunk a világ reggel.
Lehet, hogy a kamat döntés, de lehet, hogy többet életét érinti az, amivel most foglalkozunk.
De meg a kamat döntés, hát persze nagyon fontos volt, hogy az MNB összeül, de hát azt tudtuk, hogy ez lesz. Tehát nem változtatott se a kamaton, se a nem konvenciális monetáris eszközökön. Vagy azon igen?
Nem, de kit érdekel? Ha kit érdekel, hogyha
viszont
befagyott...
Viszont mi összeszámoltunk 5 vagy 6 vonalon...
Befagyott villamosváltót.
Befagyott is villamosváltót, úgyhogy erre fogunk rákérdezni Andó Gergőnél. Nekünk ez a nap eseménye, a Közlekedés Világ Lapcsoport lapigazgatója a vonal túlsó végén. Szia!
Szervusztok!
Figyelj, azon töprengtünk közben, miután így jöttek ki a negyedórás ütemben ezek a befagyott váltókról a hírek, hogy ezt hogy csinálják máshol olyan helyen, ahol ez a tél mindennapos része. Ott hogy lehet üzemeltetni ezeket? Skandináv országok,
vagy nálunk, oroszok, vagy nálunk hogy nem lehet? Hogy,
igen.
Hogy a vasútüzem alapvetően nem egy 4 hónapos közlekedési rendre van méretezve, hiszen alapvetően azon alapul a járművek egyik vágányról a másikra terelése, hogy hézagmentesen érintkezik egymáshoz két fémdarab, már pedig a fémdaraboknak sajátosság az, hogy hőhatására nyúlnak, zsugorodnak, és hogyha közéjük víz kerül, akkor nagyon hamar képesek a hőmérsékletüket elveszve megfagyni, és akkor aztán nagyon nehezen mozgathatók. Úgyhogy alapvetően annak idején ez az volt a módszer, hogy minden váltót helyszínen állított egy váltókezelő, és ő rendelkezett seprűvel, vagy egy olajos rongyal, amit meggyújtott, amivel fel tudta olvasztani ezeket az alkatrészeket.
Az jól nézett volna ki ott az 56-os pont a körtéren, az így, ott a kanyarodó.
De hát én Budapesten is így volt még a 30
éve. Így volt. Persze. Így van, akkor volt elég váltókezelés, volt olyan karbantartó személyzet, aki a havazás hírére oda sereg lett a váltókhoz, a járműközlekedés szempontjából fontos váltókhoz, és azt tisztítottva, állítva fenntartották a közlekedést.
És hogy
most a korszerű váltóknál igen. pedig az lenne a módszer, hogy egy váltófűtő berendezést építenek be, ami mondjuk nyilván egy elektromos árammal felmelegíti a havat a váltó környékén, csak hát ugye itt ez egy nagyon nehéz kérdés városi környezetben, mert azt a vizet valóval is kell vezetni, amit megolvasztunk, hogy ne fagyjon ott helyben a váltón el, mert hogyha ott elfagy, akkor utána már a fűtés sem működik úgy, vagy nem működik egyáltalán, és akkor viszont egy emberi beavatkozás szükséges valahogy feltörni a jeget, és biztosítani ezt a simulást, ráadásul ugye a simulás mértékét is ellenőrzi a központi váltóállító berendezés, és itt milliméteres eltérésnél már a váltót üzemképtelennek minősíti, tehát nagyon-nagyon kevés hó vagy jég elég ahhoz, hogy a két sinták közé kerülve az többet se egyik, se a másik irányba legyen állítható. Ezt például nagyvasúton úgy szokták megelőzni, hogy ilyenkor egy hóesés kezdete után egyáltalán nem állítják a váltókat addig, ameddig egy ember oda nem tud menni megtisztítani, és azokon a váltókon közlekednek abba az irányba, ami utoljára be volt állítva.
Na de időnként csak kell, hogy keresztezzenek a vonatok.
Hát ugye a villamosoknál ez a kellemetlen, hogy a villamos váltók közül, ami a vonalon van, az mindegyik olyan, hogy minden egyes villamos előtt állítani kell általában. Úgyhogy ez a módszer nem kivitelezhet, hogy az összes váltó egyenes állásban van, és akkor Budapestől Miskolci térállás nélkül végig egy minden vonat. Itt bizony mondjuk egy 4-es 6-os vonalán kiemelt fontosságú, hogy minden váltó üzemképes állapotban legyen. Ez viszont olyan karbantartás kell egész év során, ami ugye a 4-es 6-os villamos terhelésénél részben autóbuszok meg egyéb járművek használatával súlyosbítva nagyon nehezen jön össze. Itt azért a váltók is sokszor olyan erő, meg olyan rongálás, ami miatt viszont nem is lehet egyébként hó előtt teljes mértékben ezt a váltófűtést tesztelni, hiszen nem látja az ember szabad szemmel, hogy a fűtés hol milyen mértékben tud teljesülni.
Na most akkor van benne fűtés, mondjuk a 4-es 6-oson, vagy éppen ahol
hát
meg itt
valamelyik történt. Váltót fűtik, valamelyiket nem, attól függ, hogy hol volt korszerűsítés az elmúlt 15 évben, és anyagi okokból melyik műszaki elemet húzták ki ebből a projektből, ugye mivel Magyarországon ezek a havas napok száma egyre jelentősen csökken, ezért azért előszeretettel próbálják ezt a dolgot minimalizálni, és a lehető legkevesebb váltót felszerelni ezzel, különösen mondjuk egy villamos telephelyen. Így viszont szélsőséges időjárási helyzetben, amikor mondjuk gyorsan változik a hőmérséklet, azt egyébként nagyon nehezen kezeli le, mind a váltófűtés, mind bármi más, hiszen gyorsabban fagy, mint ahogy olvadna, vagy olvaszthatna. abban az esetben azért így is úgy is megtörténik a baj, és ha ez egyszer megtörténik, utána már ezek a berendezések nem tudnak kellő hatékonysággal üzemelni.
Tehát lényegében kisporoltuk
hát lényegében, belőle, hát lényegében nagyon veszélyes egy olyan eszközt üzemeltetni, ami 1-2 milliméteres tűréssel kell, hogy működjön, akár 30-40 centiméteres hóréteg alatt is. Ez gyakorlatilag egy nagyon precíz műszer a váltó, még ha nagyon robosztusnak is, ha távolról nézve, de itt valójában tényleg egy 5 mm-es hiba elemmel szokták tesztelni, hogy egyáltalán érzékeli azt, hogy valami a két sínszál közé került. Tehát ha 5 mm vagy annál nagyobb a hiba, akkor azt a váltónak már érzékelnie kell, és azért ez egy ilyen jeges, havas történetben nagyon könnyen összeélni.
Oké, okay, Gergely, ez hát megint nagyon hasznos volt, tisztában vagyunk akkor vele, hogy
hasonló esetekben ugyanezt fog történni.
Így is van.
Hát meg vigyünk magunkkal egy olajos rongyot, amit vész esetén meggyújtva kiközük.
Na ez egy jó ötlet. Ez egy jó, nálam lesz egy a laptop táskámban.
Ez én is így. Tehát ahogy utasok tolják a trolit, ahol nincs feszkó, így majd akkor az utasok szépen átállítják a váltót a rongyait.
Vagy sokan kell lehelgetni.
Például.
Okay. És utána kilapátolni a vizet, ami megolvad.
Igen, meg a lehelőket, akik aztán nem kapnak levegőt. Oké, Gergő, köszi szépen, hogy beszélgettünk. Szép délután.
Nagyon szívesen,
szervusztok.
Andó Gergelyel, a Közlekedési Világ lapcsoport lapigazgatójával beszélgettünk a befagyott váltókról.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Az amerikai szaxofonos műsorvezető Dave Castro-ja mostantól új időpontban
Vasárnap délelőtt 10 és dél között jelentkezik.
Hi, this is saxophonist Dave Koz, host of the weekly Dave Koz Radio Show. Well, join me as I discover new smooth jazz, have the biggest stars on the mic, and play all the hits here on 90.9 Jazzy.
Dave Koz Show vasárnap délelőtt 10 és dél között. Az előző heti adás ismétlése pedig szombaton este 11 órától itt a 90.9 Jazzin. Reklám.
Két napos funky hétvége a legendás Fetmóban.
Az ínyenc vacsorához este 8 órától élő zene szól. 11 órától Suri Imre pörgeti a legjobb fekete zenéket. Aki velünk ünnepli a születésnapját, az 20% kedvezményt kap.
De ha komolyan gondolod, hogy jössz, akkor érdemes asztalt foglalni.
www.fetmo.hu. Találkozzunk péntek és szombat este a Fetmóban a funky hétvégén.
New Yorkba, Tokióba és a Maldív-szigetekre utazó utasainkat kérjük, hogy fáradjanak a bezárókapukhoz.
Fizessen elő egy évre a HVG heti lapra, és 500 ezer forint értékű páros repülőjegyet nyerhet New Yorkba, a Maldív-szigetekre vagy Tokióba. Rendelje meg most a bolt.hvg.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Megyünk tovább, 2:05, és nézzük, kaptunk egy-két üzenetet a 0630-2010-909-es SMS számunkra. Az egyik a frissebb arról szól, hogy Stockholmban nincs ilyen probléma, ott keményebbek a telek, ugye ez a váltó lefagyás. Pont erről beszélt Andó Gergő, hogy ott, ahol fel vannak erre készülve, és ez rendszeres, ott költenek rá. Nálunk abból indulnak ki, hogy a télnek van 5 ilyen kemény napja, amikor befagynak a váltók, ezt majd valahogy megoldjuk, de nem...
Sőt, hogy abból indulunk ki, hogy olyan, hogy mondjuk komoly mínuszban csapadék, az tök ritkán van.
Igen.
Mert hogy azért jellemzően nulla környékén esik, és olvad, igen, vagy ilyen nagyon vizes hó esik, és ugye a idei télen is az első, hogy ilyen hidegben esik, igen, tegyük hozzá. Igen. Úgyhogy bár a vasúton ettől függetlenül kisebb havazásoknál is már voltak leállások, mert Nyugan-Durántúlon voltak, ott tényleg előfordult már korábban is. Engem kísértetésen emlékeztet, amit az angol, derék angolok csináltak, csak hogy nehogy azt higgyük, hogy ez csak egy ilyen magyar spórolós dolog, a reptereken a hókotrókkal.
Ja.
Volt az óriási nagy balhé, mikor leállt az összes brit reptér napokra karácsony környékén néhány évvel ezelőtt, és akkor derült ki, hogy a megelőző években egyszerűen nem voltak telek, alig esett hó a brit reptereken, és
nem is voltak eszközei.
Lehúzták az eszközeket. Tehát egyszerűen egy vagy kettő hókotró volt, és sok kellett volna. Azt mondták, hogy minek, mert hogy itt nagyon ritkán esik, sőt, lehet éveken át egyáltalán nem volt akkor, hogy kellett volna. Na, utána kénytelenek voltak milliárdokat költeni erre, mert aztán kiderült, hogy itt aztán annak a sokszorosa jön veszteségben, hogyha erre nem költenek, és arra a pár napra, illetve ki, igen, tudja, hogy mikor.
Hippi tartja bennünk a lelket, uraim, van értelme a délutáni műsornak, csak tessék nyomni, hallgatom, a hó esik, még járható. Köszönjük szépen, járható Pest, köszönjük szépen. És ebben a pillanatban jött egy WhatsApp üzenet, azt is hadd olvassam be. János kórháztól Hűvösvegy felé lassú cammogás, köszönjük szépen, 0630-2010-909 az elérhetőségünk. A továbbiakban a szlovákiai újságírógyilkosságról fogunk beszélgetni, média piaci felvásárlásokról és tőzsdezárás közeli percekről.
Mi a nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Csak nagyon lassan haladunk a házi trollunk profilozásában, de egy újabb kislépést tettünk meg. Azt írja ugyanis, hogy 5 mm akkor, ha jól van beállítva, mármint a váltó. Rendesen karban van tartva az a váltó, de a MÁV nem vesz fel vonalbejárókat, vagy ha mégis meg is hirdetik, olyan keveset keres, hogy nem éri meg jönni.
Vasutas.
Erre gondoltunk. Hú, na kérem, ritkán hibázik az a baj, hogy nagyon lassan haladunk vele, de szépen alakul a kép. Na, viszont más a témánk, sajnos ennél sokkal szomorúbb. Szlovákiában újságírót gyilkoltak meg, illetve az ő feleségét most is. Most először, igen, még hozzá elég komoly, úgy néz ki, hogy igen, profi módszerekkel ugye a szomos srácot melkosolódték a feleségét fejbe.
Megy azt mondja, de teljesen mindegy, igen.
Teljesen mindegy, csak hát annyiból ugye, hogy az elkövetés módja ugye nagyon-nagyon súlyosan profikra val, most pedig arról hallottunk, hogy kigyulladt az adóhivatal. Mi folyik ott? Megpróbáljuk valahogy ezt a képet részletezni. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segítségével. Szia, szép délután!
Szia! Délutánt kívánok mindenképpen. Tényleg fekete nap ez a tegnapi és mai, most az új szlovák demokrácia történetében. Most lett az esküvőjük nyáron egyébként, tehát egy 27 éves oknyomozó újságíróról beszélünk, aki a barátnőjével együtt élt, és a barátnőjét ide valóban ugyanúgy kivégezték, mint őt a tegnapi nap folyamán. Az oknyomozó, azt tudjuk, hogy rengeteget írt a kormányzó Smer párt különböző ügyeiről, adócsalásokról, áfacsalásokról. Ezzel kapcsolatban voltak az első spekulációk, hogy vajon lehet-e ez bosszú, de nagyon úgy tűnik, hogy egy most folyamatban lévő nyomozása, vagy legalábbis ezen a gyanúszálon nyomoznak most a saját bevallásuk szerint is a szlovák rendőri hatóságok, hogy ezen nézelődnek. Egy másik oknyomozó újságíró, aki együtt dolgozott vele, és hasonló szálakat kezdett el göngyölíteni, egészen izgalmas történetnek a körvonalai rajzolódnak, és akkor hangsúlyozom most nektek is, hallgatóknak is, hogy itt nincs még meg a cikk, nincsenek tények, de a körvonalak azok a következőképpen festenek. Kelet-Szlovákiában az olasz maffia 90-es évek óta jelen van, és alapvetően a csatlakozás utáni EU támogatások agrár részében ügyeskedtek biotermékeknek beállítva azokat, amik feltehetőleg vagy nem is léteztek, vagy nem voltak azok. És ezen a módon pumpáltak ki pénzt, ami úgy tűnik, hogy lehet, hogy érintett szlovák oligarchákat is. Ebben az a szál a legizgalmasabb, hogy van egy tanácsadója Robert Fico miniszterelnöknek, egy hölgy, egy Troszkova nevű hölgy, aki közös vállalkozásban volt korábban egy olyan olaszszal, aki feltehetőleg ennek a bűnszövetkezetnek volt a tagja. Na most ezt a miniszterelnöki tanácsadót is kihallgatni szeretné a rendőrség, ezt is már nyilvános információ. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy igazából a nyomozás a kormányig ér, ez tényként megállapítható. Tehát, hogy látjuk azt, hogy tényleg egy Fico közeli kör az, aki most ebbe a nagyító alá került. Az pedig, hogy ugye gyakorlatilag a meccsirályi időkben sem gyilkoltak meg szlovák oknyomozót, pedig ott aztán minden más megtörtént, ami megtörténhetett. És az mindenképpen nagyon különös, hogy a kassai, tehát kelet-szlovákiai adóhivatal épülete ma lángra kapott, nem is kicsi lángra, aki látta a képeket, ahol egyébként nem kizárt, hogy akár az ügy szempontjából releváns dokumentumokat is tároltak. Aha. Ez persze csak feltételezés, de megint csak az események összefüggései azért azt mutatják, hogy ezt is figyelembe kell venni, mint lehetőséget, így van. Szerintem nekünk újságíróknak azért egy dolgot itt még meg kell jegyezni, azt, hogy hihetetlen hangulatkeltés van már régóta a Smer részéről az újságírókkal szemben. Tehát Kalinyák belügyminiszter is korábban mondott olyan nyilatkozatot, hogy az újságírók azok, akik a szemetet keresik. Robert Fico egy másik szivárogtatás szerint egyébként kifejezetten antiszlovák prostituáltaknak nevezte az újságírókat. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nem volt már hálás újságírónak lenni régóta, oknyomozónak különösen Szlovákiában. Tehát a sajtóhelyzete nyilván ez egy globális trend, de ott is ennek megvoltak a szószólói, akik kifejezetten kritikusan viszonyultak a sajtó munkatársaihoz, különösen ha kritikusak voltak.
Lehet ebből a politikai ügy, illetve politikai változásokat elindíthat ez szerinted?
Az ellenzék kőkeményen dolgozik, ettől függetlenül egyrészt ugye a rendőrök feltettőleg, ugye, akik kormányirányítás alatt vannak, kérdés, hogy itt milyen semlegességgel fognak közreműködni. Gondoljunk vissza Marina Hedvig ügyre, ahol eltűntek bizonyítékok a folyamat során. Tehát itt azért egy kérdés, hogy ennek jogi része, ha végigvihető, akkor nagyon nehezen elképzelhető, hogy ebből ne lenne politikai ügy is. Itt a fő kérdés az, hogy eljut-e ez egy olyan jogi látványos szakaszba, amit a tematikát a felszínen tartja. A másik része ennek a történetnek pedig az, hogy látni kell, hogy Szlovákiában azért a demokrácia fejlődés egy olyan modellje alakult ki, ahol több oligarha tartja el a pártokat, és ugye erről szólt a nagyon híres gorilla ügy Szlovákiában néhány éve, amikor egy olyan konspirált lakásnak az iratait lehallgatta, a jegyzőkönyveit szivárogtatták ki, ahol a pártvezetőket látogatták rendszeresen az oligarchák, és egyeztek meg most kicsit egyszerűsítve az utasításokban, amit a politikai elittel végrehajtattak. És ennek azóta sincs egyébként következménye, politikai sem nagyon, akkor voltak tüntetések, de igazi elszámoltatás nem zajlott. Tehát, hogy Szlovákiában a működés az szemben más közép-európai országokkal, ahol a politikai elitnek vannak oligarchái, itt inkább az oligarchának van politikai elitje.
Érdekes. Okay.
Hát ez kemény.
Okay. Ugye nyugtass meg botont, hozzánk nem jöttek be ezek az olasz mafiózók, ugye Magyarország ebből kimaradt legalábbis, mi nem tudtunk róla, illetve vajon miért Szlovákia, miért nem Magyarország, vagy ez hogy működött annó?
Hát erre most még én sem tudnék válaszolni, egyébként én is felvettem a kapcsolatot néhány ilyen olasz szakértővel, meg egy volt tanítványom, aki erudít szakdolgozatot, kíváncsi vagyok, hogy tőlük kapok ezekre választ. Azért itt volt egy elég erős területi felosztás, és Magyarország a 90-es évek közepén ugye inkább a szláv-ukrán-orosz vonalon volt exponált, és valószínűleg ez a maffia megvédte a saját területeit, tehát amikor ezt a közép-európai térséget újraosztották a hidegháború után, akkor történelmileg mi egy másik ösvényre kerültünk, mellesleg lehet, hogy ennek is vannak még mai napig ható következményei.
Oké, hát ezt folytatjuk szerintem majd ezt a szólít. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Meg tudsz
újak a szóján, de nagyon izgalmas és érdekes.
Szép délután neked.
Rendben.
Szia.
Sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Na, csak röviden, bocsánat, csak éppen most zajlik ugye a Fed elnökének, Jerome Powellnak a meghallgatása, és ez
élőben követed?
Hát csak annyiban, hogy itt ugye beszélt arról, hogy megpróbál majd egyensúlyozni a növekedő és a túlfűtött gazdaság között, meg hát inflációs veszélyeket lát és folytatja.
Hát ez neki a dolga.
Igen, de a piac ebből ezt egy kicsit hókisnak ítélte, keselyűnek, és...
Keselyűnek?
Vagy nem keselyűnek, hanem milyen fenne a hók. És esett egy méretesebbet a piac, most a 2,13%
pluszból átment a 2,13%, ez egy mínuszba.
Na jó, de ez viszonylag gyorsan csinálta, vagy vitte véghez. Na, nézzük akkor azt a hírt, amit beharangoztunk. Az van, hogy a Sky televíziós csatornáért megindult egy ilyen felvásárlási háború. A Rupert Murdoch média mogul mellett ugye a Walt Disney próbálja megszerezni a céget, és most a Comcast is beszállt a harcba. Azt hiszem a mai napon jelent meg, hogy 31 milliárd dollárt ajánlana a cégért, és ez volt az, ez állt a gyújtópontjában annak a emelkedésnek, amit említettünk, ugye, hogy egy ilyen jó 20%, hiszen az 1108 penis záróárat követően most éppen 1329, tehát azt jelenti, hogy 221 pont, igen, az simán megvan a 20%. A Comcast részvényként 12,5 fontot ajánlott a Skyért, amit gyakorlatilag most egy picit túl is árazott a piac, mert nyilván az arra gondolnak, hogy már három szereplős ez a társaság, aki próbálja megszerezni a céget, akkor itt folytatódhat a licit. A Murdoch érdekeltségében tartozó Fox ajánlata eddig 10,75 font volt, amit korábban el is fogadott a Sky, de licitált rá a Comcast. Felvásárlást azonban elhalasztották korábban szabályozói nyomásra, akik attól tartanak, hogy a Foxnak túlságosan nagy lesz a befolyása Nagy-Britanniában. A Sky elnöke Murdoch fia, aki a 21st Century Fox vezérigazgatója is, Fox arról egyezett meg, hogy megveszi a Sky maradék 61%-át, amit még 2016 decemberében nem birtokolt a Comcast, most, amikor ajánlatot tett, között, hogy legalább a részvények 50%-át szeretné megszerezni, ezért ajánlotta ezt a 31 milliárd dollárt a Portfolio.hu-ról. Puskázok egyébként.
Nos, oké, lesz még egy érdekes interjú ma. Hát talán piacmozgató nem, inkább csak érdekes. Az interjúvolót úgy hívják, hogy Ben Bernanke, az interjú online pedig Janet Yellennek, akinek ez lesz az első fellépése, mióta távozott a fedelnöki székből, úgyhogy mindhárom fedelnökről ebben a körben sikerült megemlékeznünk. Úgyhogy az, hát nem tudom, szerintem valami kedélyes kis tracspartinak néz ki, de hogy attól már ők már nincsenek döntési pozícióban, max nosztalgiázhatnak. Az előző, meg az őt megelőző fedelnök beszélgetéséről van szó. Hát azért meghallgatjuk, hát ha valami vicces lesz benne, majd akkor holnap erről is beszámolunk. A piac természetesen a frissen pozíciót szerzett, illetve frissen hivatalba lépett. Igen, ezt a szót kerestem, illetve a kifejezést Jerome-ra várt, és hallotta azt, amit tőle pontosan vártak, de azért egy
kicsit. Dollár is belehúzott, bocsánat.
Meglendült.
Igen, ott is jött egy komolyabb erősödés, 1.22.35 per pillanat, hogy viszonylag gyorsan egy 40 pontot lepottyant, az egész nap folyamán egyébként már 110.
Jaj, ezt annyira szeretem, mikor ilyeneket élőben tudunk közvetíteni.
Igen, ez igen,
nagyon
igen,
jó. Úgyhogy tőzsdén esés, illetve dollár erősödés volt az egyértelmű reakció a fedelnök szavaira.
Hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Kovács Bálint, az Equilor befektetési ZRT elemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, szép délután neked.
Sziasztok, szép délután.
Pontosan 10 perccel zárás előtt mi a helyzet a tőzsdén? Hatott-e az amerikai jegybankelnök?
Bevették-e a pirulát a befektetőt?
Én azt gondolom, hogy ők már korábban bevették is a Richterét. Egész pontosan ezt a pirulát vették be, ugyanis majdnem mínusz 5%-ban áll jelenleg a Richter 5795 forinton. Ugye itt a tegnap esti hírnek a következményét vagy a reakcióit láthatjuk, és brutál forgalommal megy a Richter, hiszen majdnem 8 milliárd forint bonyolódott le.
Az egész piac szokott annyi lenni. Jó napon.
Hát igen, egy közepesebb napon. Most jelenleg 14 milliárd forintos forgalmat láthatunk, tehát ez bőven jobb, mint a 3 vagy a 12 havi átlagforgalom, és hát nem csak a Richterben van egyébként erős volumen, hanem én a MOL-t is kiemelném, itt több mint 2,3 milliárd forintos forgalom van, és most éppen veszik a MOL-t majdnem 1%-os pluszban 2824 forinton. Érdekes mozgást láthattunk a MOL-nál, ugye még pénteken az Inát vették és a MOL-t adták erősen, aztán a hét elején úgy néz ki, hogy fordul a trend, és most inkább a MOL kerül feljebb. A Magyar Telekom az mindenféle nagyobb piaci mozgásra teljesen ellenálló, és még a forgalomra is, mindezt a 135 millió forintos forgalommal 458 forinton áll, alig mozdult el ma.
Hát jó, mondjuk az elmúlt egy évben az emelkedésre is erősen ellenálló volt, és elég alul teljesített mindent, úgyhogy
igen, azt mondom, hogy
ez egy stabil
így van. Hát egy kiszámítható
papír. Hát, de sőt, esett azért inkább az elmúlt egy évben, úgyhogy oké, és akkor most legalább esik. A stabilitás is pozitív nála. Oké. Megmondtam mindenkit?
Meglátjuk, hogy merre tovább. Még az OTP maradt ki.
Igen.
Így van, 11.480 forinton el. Ez gyakorlatilag 20 forintos mínusz jelenleg. OTP esetében én átlagos forgalmat látok, de azért én nagy drámára már nem számítanék a hétvégi gyors jelentés előtt. Inkább kivárhatnak a
befektetők. Mikor jön?
Pénteken?
Hát péntek hajnalban. Tehát pénteken láthatjuk az első reakciókat a tőzsdén, úgyhogy arra figyelünk.
Jó van.
Jó van, forint piacon. Kispapír, forint piac.
Kispapír oldalon most nincsen, én azt gondolom, hogy minden izgalom most a blue chipekre.
Igen, azon belül pontosított. Igen.
Uh-huh. Így van. A forint piacon 314 forint felett az euró. Ma is folytatódott a gyengülés a forintnak az euróval szemben, és hát láthattunk délután egy nagyobb euró-dollár elmozdulást, a dollár jelentősen erősödött, és ez azt is jelenti, hogy a forint is jelentősebben gyengült a dollárral szemben, már 257 forint felé közelítünk. A svájci frank esetében pedig tényleg minimális az elmozdulás, 272 forint 80 félére kurzus.
Oké, Bálint, köszi szépen. Szép délutánt, jó pihenést aztán.
Köszönöm, szép délutánt. Szia. Neki, sziasztok.
Kovács Bálinttal, az Equilor befektetési ZRT elemzőjével beszélgettünk a tőzsde zárás előtti percekről. Hát ennyi fér bele, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap 3-7-kor találkozunk legközelebb. A Millás reggeliben az Ács Gábor Mihálovics András párossal.
Jaj, Macival kell morognom.
A Macival kell morognod, kérlek szépen, egy méreteset, aztán beszélgettek sok minden izgalmas dologról, a földbefektetéstől kezdve a barcelonai mobil konferencián át mindenfélén, de a reggeli 7:30-as vagy 4-8-as ébresztő témánk az mindenképpen az a döntés, illetve annak lehetséges hatásai, miszerint német nagyvárosokból kitilthatják a dízelautókat, tehát hogy ez hogyan tovább, vagy milyen
hogyan gyűrűszett tovább. Így van. Döntés.
Erről majd Várkonyi Gábort kérdezitek. Most utánunk pedig Happy Hours következik a híreket követően. Legyen szép délutánatok, sziasztok!
Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, holnap reggel találkozunk, addig is a profit legyen veled.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.